Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Húsz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Több mint 200 magyar program zajlott a jubileumi szent évben Rómában és a Vatikánban. Kishegyi Anita kulturális kapcsolatokért felelős államtitkár elmondta, Klébersberg Kuno, aki vallotta, kultúra nélkül nincs Magyarország, 1927-ben alapította meg a Római Magyar Akadémiát azzal a céllal, hogy a kultúrán keresztül megerősítse Magyarországot és a magyar kulturális kapcsolatokat külföldön is. Ehhez szükség van a magyar kultúra sokszínűségének bemutatására, melyben a Római Magyar Akadémia tevékenysége irányadó és példaértékű. Ez sokszínűség bemutatását a kulturális tárca a jubileumi szent évre is célul tűzte ki. Mikulás ünnepséget tartottak a katolikus tábori püspökségen. A program részeként fellépett a Show and Magic csapata, akik műsorukkal kicsik és nagyok arcára is egyaránt mosolyt csaltak. Az esemény végén személyesen érkezett meg a Mikulás, aki Szent Miklós, a 3.-4. századi mirai püspök, a katolikus és a görögkeleti egyház szentje példáját követve megajándékozta a jelenlévő gyermekeket. Ünnepélyes diátadón köszöntötte a Piarista Rend magyar tartománya. A Fókuszban a Remény című fotópályázat, illetve a Reményre hangolva című novellaíró pályázat résztvevőit és díjazottjait. A két felhívás a Ferenc pápa által meghirdetett jubileumi szentév mottójához, a remény zarándokaihoz kapcsolódott, lehetőséget teremtve arra, hogy diákok és öregdiákok alkotásain keresztül szólaltassák meg a remény különböző arcait. A Szent Atya már láthatott egy előzetest az Oscar-díjas olasz színész és rendező új filmjéből, melynek címe Péter egy ember a szélben címmel. Leó pápa és Roberto Benigni nem csak Krisztus első helytartójáról beszélgetett, hanem a moziról is, Dantéról, valamint Szent Ágostonról is. Megjelent Kuzmányi István a Sziszi című zarándokúti könyve. Életünk folyamán zarándokúton járunk, sok szent példája, tanítása van segítségünkre. A Sziszi Szent Ferenc kiemelkedik közülük, olvasható a Magyar Kurír oldalán. A 800 éves ferences jubileumok csúcspontjához közeledve szeretettel adják az olvasók kezébe az Új Ember kiadó legújabb kötetét, az Assisi című művet, mely segítséget adhat, hogy a Poverello nyomában járva, megismerve élete helyszíneit, közelebb lépjünk Krisztushoz és egymáshoz. Rászoruló gyermekeknek szervezett adventi élményprogramot az Ökumenikus Segélyszervezet. A közlemény szerint a segélyszervezet látókörében lévő nehéz körülmények között élő családokból érkező általános iskolás gyermekek egyik csoportja a mézes kalács tésztájának gyúrásába, szaggatásába és sütésébe kapcsolódott be, egy másik csapat pedig az elkészült süteményeket díszíthette föl, míg a gyermekek egy harmadik csoportja karácsonyi ajándékokat készített szüleiknek, testvéreiknek, a negyedik csapat számára pedig kézműves foglalkozást tartottak. A következő napokban jelentős gazdasági delegáció utazik Moszkvába, hogy a háború utáni együttműködésről tárgyaljon. Erősítette meg a miniszterelnök Kecskeméten a digitális polgári körök találkozóján. Orbán Viktor elmondta, ahhoz, hogy az ország kimaradjon a háborúból, erőre van szükség, ehhez pedig erős gazdaságra. Kiemelte, a kabinet már most készül a háború utáni időszakra, ezért tárgyal az Egyesült Államokkal és Moszkvával a gazdasági együttműködés új kereteiről. Januártól átlagosan 10%-kal emelkedik a pedagógusok bére, erősítette meg a köznevelési államtitkár. Maruzsa Zoltán célnak nevezte, hogy jövőre elérjék a 936 ezer forintos pedagógus átlagbért. Levélben javasolja az Európai Bizottságnak az olasz miniszterelnök a hibrid autók megtartását 2035 utára is. Giorgia Meloni emellett szorgalmazza, hogy zéró emissziós üzemanyagként is ismerjék el a bioüzemanyagokat is. A levelet aláírták Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Bulgária és Magyarország vezetői is. Végül az időjárásról. A keleti határszélen is eláll az eső. A felhőzet vékonyodik, szakadozhat, de közben ott is egyre nagyobb területen párássá válik a levegő. Köd, valamint réteg felhőzet képződik. Hajnaltól nyugat felől vastag, meleg fronti felhőzet érkezik. Arrafelé néhol már szemerkélhet az eső. A légmozgás többnyire gyenge marad. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet általában 1 és 6 fok között valószínű, de az időszakosan kevésbé felhős tájakon ennél pár fokkal hidegebbet is mérhetünk. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, műsorismertetést hallanak itt a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a hírszerkesztő bemondó Domán Vivien. Ma a zenékről Kovács Krisztina gondoskodik, a technikai pultot pedig Fehér József kollégám kezeli. Lássuk, milyen programokkal várjuk Önöket a következő órákban. Hamarosan történelmi magazinunk a múltunk pillére is szól. Ebben Ludányi Tamás egri püspökről, Buda Péter atyával Klész Beáta beszélget. 21 órakor a hírek után a napversével jelentkezünk, majd Itt élünk magazinunk szól. Mezőkövesden beszélget Papp Péter kollégám egy most megjelent könyv kapcsán. Régi ismerősével, Szlovák Sándorral a kiadványról és sok minden másról is. 21 és 22 óra között rádiónk Tokaj frekvenciáján Téka című műsorunk szól, míg kisújszállási frekvenciánkon Leltár című műsorunk következik. 22 órakor a hírek után Egyházfórum című műsorunkat hallják. Ebben Nagy Bálint jezsuita szerzetes, a rend hivatás gondozója, az ifjúság pasztorációról elmélkedik. 23 órakor a vatikáni rádióadását sugározzuk, majd Bércesi András hétvégi gondolatai szólnak. Éjfélkor a himnusz hangjai búcsúztatják a mai napunkat is, de előtte még műsorismertetéssel várom Önöket. Tartsanak velünk addig is!
egy nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat! Tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
Folytatjuk tovább a beszélgetést az egri püspökökről. A sematizmus alapján a 30. egri püspök Ludányi Tamás volt, akiről már az előző adásban egy pár gondolatot beszéltünk, Buda Péter atya teológiai tanárral, akit nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntök a stúdióban. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Ugye a rövid előtörténetét már megbeszéltük, sőt még egy korábbi adásban is, illetve az előző adásban az, hogy ő a szerémi püspökségből érkezett az egri püspöki székbe 1400-ban, egy kerek évben is, ahogy már az előző adásban is elmondtuk a hallgatóknak, ő nem csak egyszer volt egri püspök, hanem kétszer lesz majd egri püspök, de hát most az első egri püspökségénél vagyunk. Egyáltalán az, hogy ő szerzetesből lett püspök, ugye először is pappá kellett szentelni. Nagyon hamar püspök is lett belőle, a pappá szentelése után is Egerbe került. Ne felejtsük el, hogy itt azért nagyon kaotikus belpolitikai viszonyok között került ebbe a magas pozícióba, hiszen Zsigmond ellen a belpolitikai viszályoknak se eleje, se vége, se hossza nem volt. Ebbe ő így telibe belecsöppent az ő egri püspökségével.
Igen, bár ugye Zsigmondnak köszönheti az egri püspökségét, tehát ő volt az, aki kiemelte a szerémi püspöki méltóságból, bár a Szentszék megengedte neki azt, hogy továbbra is kormányozhassa a szerémi püspökséget, sőt a Pétervárady apátságnak a kommendáját is megtarthatta, tehát a jövedelmeit azt továbbra is folyósították neki, és a püspök vállalta is az egri püspökséget és az azzal járó kötelezettségeket is. A kinevezési díjat, tehát az összeget azt is elvállalta, hogy két részletben ki fogja fizetni azt a 800 aranyforintot, amely a püspök kinevezésnek a, mondhatjuk így, hogy a díja. És ezután következik rögtön, tehát alig kezdi meg az egri kormányzását, amikor a belpolitikai helyzet úgy alakul, hogy Zsigmondot gyakorlatilag elfogják, és először Budán, majd utána Siklóson is őrzik, és utána tud kimenekülni az országból, és ez egy, nem csak egy belpolitikai kérdés volt, hanem mondhatjuk azt, hogy ez nemzetközi kérdés. Ugyanis az, hogy ki Magyarország királya, ez nem csak a magyarokat érintette, hanem többek között a Szentszék is érintett volt ebben a dologban, és ebben az időben a Szentszék részéről Zsigmond nem örvendett túlságosan nagy népszerűségnek. 9. Bonifác teljes energiájában azon volt, hogy a korábbi dinasztiát, tehát az Anzsúknak a dinasztiáját juttassa vissza Magyarországra. Ugye Zsigmondnak semmiféle vérségi köteléke nincs az Árpádokkal. Tehát legalábbis lehet, hogy van a luxemburgiaknak is, de valami nagyon-nagyon-nagyon távoli. Ezzel szemben ugye az Anzsúk azok nőágon árpádháziak, és ezért a nápolyi Lászlót javasolja a pápa Magyarország trónjára, miután ugye Zsigmond megözvegyül, tehát a feleségét, aki révén ő igazából a trónra került, azt elveszített, akkor utána a magyarok egy része, aki elégedetlen volt Zsigmond uralkodásával, úgy érezte, hogy...
Innentől fogva nem, nincs joga a trónon lenni, hiszen a feleség által került ebbe a székbe, igen.
Pontosan. Viszont ott vannak az Anzsuknak a másik ága, ugye, akik Nápolyban maradt, illetve Durazzóban, és akkor őket kívánja a pápa visszajuttatni, vagy eljuttatni a magyar trónra. Tehát nem arról van szó, hogy Nápolyi László valami annyira kiváló személyiség lett volna, hanem a pápák úgy gondolják, itt most kimondottan 9. Bonifác, hogy neki nagyobb joga van a magyar trónra, mint Zsigmondnak. És ugye itt most az az érdekes, hogy itt vannak a püspökök, akik a hűbéri rendszer szerint alattvalói Zsigmondnak, ugyanakkor ők, mint az egyháznak a püspökei, nyilván engedelmességgel tartoznak a pápának. Tehát a püspökök, mondhatjuk azt, hogy választás elé kerülnek, hogy most akkor vagy az uralkodónak engedelmeskednek, vagy pedig a pápának, aki nem akarja Zsigmond legyen Magyarországnak a királya. Úgyhogy egy-kettőre megosztik a püspöki kar. A püspökök közül jó néhányan Zsigmond ellen foglalnak állást, többek között ugye Kanizsai János, korábbi egri püspök, ekkor éppen ugye esztergomi érsek és prímás. Az ő vezetésével létrejön egy ilyen szövetség a püspökök között, amelynek tagja lesz Ludányi Tamás is, az egri püspök, akik úgy döntöttek, hogy valóban nem ismerik el Zsigmondot immár uralkodójuknak. ennek az lesz a következménye, hogy ugye Zsigmond először elmenekül az országból, utána azonban visszatér haddal, és hiába fognak össze a püspökök, tehát 1403-ban még Váradra is elmennek, a mai Nagyváradra, ahol egy gyűlést tartanak, ott Szent László sírjánál a király koponyájára esküt tesznek, hogy Zsigmondot nem ismerik el magyar királynak, hanem Nápolyi László mellé fognak állni. Most ezek után természetesen Zsigmond ezeket a püspököket kimondottan ellenségének tekinti, főleg azért is, mert hogy Kanizsai János meg is koronázza Nápolyi Lászlót magyar királya. Ugye erről beszéltünk annak idején, hogy hát egy ilyen összeszedett koronával, de a lényeg...
Egy feltétel mindenképp hiányzott. Tehát az esztergomiesek koronázta
igen,
meg,
ez...
a korona az mondjuk nem az eredeti korona volt, tehát ott már...
De és Székesfehérvár stimmel.
Akkor két feltétel adott volt, csak egy nem, de akkor is érvénytelen.
Igen, természetesen. Na a lényeg az, hogy ezek után Zsigmond Ausztria felől egy erős sereggel betör az országba, ugye elfoglalta Esztergomot. Tudjuk, hogy Kanizsai János megalázkodott, és így Zsigmond életben hagyta, sőt, még az érseki székben is meghagyta őt. Viszont mi történik, ugye Bárludányi Tamás egri püspökkel? Hát ő visszavonul a felkelő rendek egy részével is, egy 60 környékén foglalnak el védelmi állásokat. Közben azonban Zsigmond egy erősebb csapatot elindít Eger elfoglalására. Ekkor a püspök is visszatér Egerbe, és kiderül, hogy az egriek nem akarják azt, hogy itt most megostromolják a várost, és inkább egyezkedésbe kezdenek az ostromlókkal, és ennek az lesz a következménye, hogy átadják a várat Zsigmond kezére, a püspök pedig elmenekül. Most innentől kezdve nagyon zavarossá válik a történet, mert hogy a források, amik foglalkoznak ezzel a korral, és akik megemlítik Ludányi Tamás egri püspököt, nagyon különbözőképpen nyilatkoznak. Tehát egyrészt van olyan, aki azt mondja, hogy innen Erdélybe menekül, és Erdélyben továbbra is szítja az ellenállást Zsigmonddal szembe. Tehát mondhatjuk azt, hogy miután Kanizsai János meghunyászkodott Zsigmond előtt, onnantól kezdve a felkelésnek, vagy a Zsigmond ellenesek vezetőjének Ludányi Tamást lehet tekinteni. Tehát, hogy Erdélyben tehát a Zsigmond ellenességet próbálja egyre jobban felszítani. Mások azonban azt mondják, hogy nem szükségszerű, hogy ő Erdélybe legyen, hanem az a korábbi egri kapitánnyal, Debrői Istvánnal együtt menekülnek el a várból, és annak a tájai várába húzzák meg magukat, és amikor tája is ostrom alá kerül, akkor viszont Lengyelországba menekül. Uh-huh. Tehát innentől kezdve ő már nincs az egri egyházmegyének a területén, viszont a későbbiekben mégsem adja föl a Zsigmond ellenességét. Tehát amikor ő elmenekül Lengyelországba, ott a Ulászló király fogadja őt, talán még birtokot is adományoz neki, tehát nem lesz igazából földön futóvá, hanem onnan szervezkedik tovább, és próbál amennyire csak lehet ártani Zsigmondnak. Szóval Lengyelországból is tovább megy, és Bécsben telepszik le, viszont a bécsi letelepedése az meg azzal jár, hogy onnan pénzel csapatokat, akik betörnek Nyugat-Magyarországra, hogy ezzel is kellemetlenséget okozzanak Zsigmond királynak. Ennek az lesz a következménye, hogy akkor az osztrák herceg Jenő veszi rossz néven tőle ezeket az akciókat, mert hogy az ő országából indul ki, és ezért elfogadja Ludányi Tamást. Viszont akkor meg a pápa a passzói püspökön keresztül utasítja Jenőt, hogy engedje el, mert itt most az Anyaszentegyház püspökéről van szó, hogy engedje szabadon Ludányi Tamást, különben kiközösítést von magára. Úgyhogy végül is elengedik Ludányi Tamást. Látjuk, hogy itt körbe utazta az országot, és amiből nem enged, az az, hogy mindenképpen Zsigmond királysága ellen törekszik megtenni mindent.
Nagyon érdekes ez, hogy ugye, ahogy említetted az adás elején is, azért ő ugyanúgy az a püspök volt, aki Zsigmond segítségével került ugye az egri püspöki székbe, de ilyenkor követjük a trendet, hogy most mivel azt szajkózza mindenki, hogy már pedig neki végül is semmi köze nincsen Magyarországhoz, csak a felesége révén került ő ugye egyenesági leszármazottként a trónra. Most, tehát, hogy tulajdonképpen mi volt a baja, hogyha egyszer segített, akkor utána, hogy fordíthatott neki hátat.
Ebben benne van a pápa, tehát amit az előbb említettem, hogy a pápa 9. Bonifác egyértelműen Nápolyi Lászlót szerette volna a magyar trónon látni, és nem ismerte el Zsigmondnak az uralkodását.
Tehát a püspök... De csak onnantól fogva, hogy meghalt a felesége, onnantól fogva nem ismerte.
Persze.
Azért a tanulmányainkból tudjuk, hogy végül is az ő uralkodása nem szakadt meg, mert ugye végig 1437-ig uralkodó volt, tehát tulajdonképpen itt most lázadhattak ellene bármi hát
mondhatjuk azt, hogy Nápolyi László egy ilyen ellenkirályként, vagy trónkövetelőként lépett föl.
Körülbelül meddig beszélhetünk egyetlen az ő jelenlétéről? 1-2 évig maximum, mert tovább nem. Mert hogy Zsigmond előbb-utóbb hazatér.
Igen, 1403-ban Zsigmond már jön, és rendet tesz.
Igen, de például mit tesz az ellenségeivel, akik között mondjuk az egri püspök is ott volt, tehát akik egyértelműen az ő távozását akarták. Tehát mindenkit nem lehet megbüntetni és bebörtönözni.
Nem is akarta Zsigmond, tehát ő kiadott egy királyi rendeletet, amelyben amnestiát hirdetett azoknak, akik ellene törtek. Ugye ezt rögtön Kanizsai János esztergomi érseken gyakorolta, és ugye ez mutatta azt, hogy ez a gesztusa, hogy nem bántotta Kanizsai János, jó, hát a birtokaitól megfosztotta, de egyébként a püspöki székében is meghagyta, meg későbbiekben diplomáciai kérdésekben is együttműködött vele, de hát ez mutatta azt, hogy Zsigmond nem akar véres bosszút állni, nem akarja tovább feszíteni a húrt, inkább arra törekszik, hogy megbékítse azokat, akik eddig ellene törtek. Tehát azért ez egy eléggé nagyvonalú gesztus volt, viszont Dudányi Tamásról följegyzik, hogy ő nem nagyon bízott ebben az amnestiában, tehát őt is hazahívta a király, de nem jött haza, hanem mondom, amennyire csak lehetett, mindig igyekezett borsot törni Zsigmondnak az orrára.
Ekkor ő 1403-ban még Erdélyben tartózkodott?
Erdélyből, ekkor már Lengyelországban. Lengyelországba ment, és ahogy láttuk, onnan is egyfolytában arra törekedett, hogy Zsigmondnak ártson, meg utána Ausztria felől is.
Az ő menekülésével ő neki gyakorlatilag az egri püspökségének az első szakasza lezárult?
Ez az érdekes, hogy nem zárult le. Uh-huh. Ugyanis az a kérdés, hogy az egri püspökséget egyházi részről megüresedettnek tekintik, vagy nem tekintik megüresedettnek. És az az érdekes, hogy a pápák a későbbiekben is úgy tekintenek az egri püspökségre, hogy ez betöltött püspökség, csak éppen a püspök nem tartózkodik Egerben.
Ezt nevezhetjük egy hosszú elutazásnak, vagy távol lépnek.
Igen. Tehát éppen ezért a Róma részéről semmi olyan törekvés nincs, hogy az egri püspökséget be kellene tölteni egy új püspökkel. Hát magyarul az azt jelenti, hogy a Szentszék továbbra is Dudányi Tamást tekinti az érvényes egri püspöknek. De most kicsit előre szaladtunk itt a történelem vonalán, és azért a püspökségének az első éveiben, amíg itt tartózkodott Egerben, azért egy-két dolog fűződik a nevéhez. Talán erről is lehetne néhány szót ejteni. Méghozzá tehát a politikai tevékenysége mellett tudjuk azt is, hogy a mindenható Isten Szűz Mária a 12 apostol, valamint a 11 000 szűz tiszteletére oltárt emeltetett János olvasó kanonok a székesegyházban, és ehhez a mint püspök hozzájárulását adta, tehát magyarul az ő tudtával és beleegyezésével történt ez a dolog. Azon kívül azt is tudjuk még, hogy 1402-ben a Kassai Szent Erzsébet templomnak a rektora, a plébánosa volt az, aki panaszt tett 9. Bonifácnál, abból kifolyólag, hogy az ő templomában különböző szerzetes rendek, tehát a domonkosok, ferencesek, ágostonosok, ezek prédikálnak és gyóntatnak. Anélkül, hogy a plébánostól engedélyt kértek volna, és így aztán a pápa Ludányi Tamást, mint püspököt utasítja, hogy járjon el ebben a kérdésben, és tiltsa meg ezeknek a szerzeteseknek, hogy engedély nélkül prédikáljanak és gyóntassanak a kassai domban.
Mert ennek mi lett a vége? Akkor ezt sikerült megoldani, ezt a kassai templomban történő mindenféle
Igen, ellenet. Tehát a Ludányi Tamás a pápai utasításra eljárt, és a szerzeteseket letiltott ezekről a tevékenységekről. Ugyanis ugye ezeknek a szerzeteseknek voltak privilégiumaik. Tehát például az, hogy ők prédikálhattak, meg gyóntathattak, de ugye nem mindenre terjedt ki ez. Tehát azért a helyi egyházi hatóságoknak az engedélye is szükséges hozzá. Tehát ezek olyan rendek, amelyek pótolják egyébként azokat a lelkipásztori hiányosságokat, amelyeket az egyházmegyés papság gyakran nem látott el. Tehát a középkor folyamán sokszor volt az, hogy ugye a szentmisék azok csak egyszerű misék voltak, és nem volt prédikáció. Nehezen lehetett elérni gyóntatókat, és ezek a szerzetesek ezekre lelkesen vállalkoztak. Viszont ugye az egyházmegyés papság az meg nehezményezte ezt a tevékenységet a részükről, mert hát igazából az ő kenyerüket vették el, mert ezek nyilván adományokat is fogadtak el utána a hívektől.
Most itt, hogyha már a Felvidéken vagyunk még, akkor egy érdekes dolog, ami mindenképpen említés és utalható az elődjére, ugye Cikó Istvánra, hogy ez az Eperjessel úgy látszik, hogy Ludányi Tamásnak is meggyúlt a baja, mert hogy ugye Cikó Istvánnál ugye kétszer is említettük, hogy ugye káplánokat kellett még oda, mert hogy paphiány volt szerveznie, illetve ugye a tizedbeszedéssel akadtak neki problémák, de Eperjesnek most is baja van itt az egri püspökkel.
Igen, tehát azért, mert Ludányi Tamás folytatja a Cikó Istvánnak a gyakorlatát, az eperjesieknek a komló termésére is ki akarja vetni a tizedet.
Ami először nem sikerült, ugye?
És most sem sikerül, mert Zsigmond most is arra utasítja a püspököt, hogy fejezze be, tehát ne követeljen a komlóból tizedet, sőt, ugye az interdiktumot, amit kivetett a nem fizetőkre, azokat is vonja vissza. Tehát tulajdonképpen Zsigmond következetes, mert amit annak idén Cikó Istvánnak
nem engedett meg,
azt nem engedi meg Ludányi Tamásnak sem.
De hát úgy látszik, hogy az egri püspökök nem adják fel, nem tudom, hogy majd a későbbi egri püspököknek lesz-e majd hasonló ilyen próbálkozása eperjese, de majd ezt a következő adásokban kiderítjük. Nem tér haza, még mindig külföldről intézi a dolgait, tehát hogy mint egri püspök külföldről is funkcionál akkor.
Mondhatjuk azt, hogy a funkció abban merül ki, hogy ő az egri püspök. De gyakorlatilag nem tud beleszólni az egri püspökségnek az ügyeibe. Uh-huh. Tehát amikről most beszéltünk,
ezek dolgok, még az itt volt.
Igen, ezek még akkor voltak, mielőtt elmenekült volna Egerből, tájáról, és külföldön keresett volna menedéket. Uh-huh. Csak ugye az érdekes, hogy ő bár elhagyta még az országot is, a Szentszék nem tekinti a püspökséget megüresedettnek, hanem továbbra is őt tekinti az érvényes egri püspöknek.
Ugye a Zsigmondhoz hűtlen egyházpükről, mert ugye a korábbiakban említetted Péter atya, hogy azért volt ő annyira gáláns, hogy ő nem büntette meg őket, mondjuk az más kérdés, hogy birtokokat azért vette. Azért azt nevezhetjük egyfajta csendes büntetésnek, hiszen azért birtok nélkül elég nehéz mondjuk ugye egy stabil egyházmegyét megtartani. Most ezek a hűtlen egyházfők a többieken, most a kalocsai érsekről beszéltél, ugye birtokokat vette tőle, a többieket is, ha valamilyen fajta büntetéssel sújtotta, azok főleg birtokvesztések voltak?
Igen, de hát ugye azt láttuk már az esztergomi esetében, ugye Kanizsai János esetében, de ugyanígy járt a kalocsai érsek is, az egri püspök, a váci püspök és a veszprémi püspök, és akkor ezeknek a püspöki javadalmait, vagy javadalmait lefoglalta, és világi kormányzóknak adta oda, és így kerül az egri egyház megyében is egy Stiborczi Stibor nevezetű valaki, aki egyébként Erdélynek a vajdája, és ő az, aki innentől kezdve kormányozza az egri egyház megyének a gazdasági ügyeit, tehát a birtokát. Most nyilvánvaló, mivel ő nem püspök, egy világi személy, éppen ezért az egyházi ügyeket azokat nem intézheti, de a birtok ügyeket azokat ő intézi ebben az időszakban, amíg nincs jelen a püspök az egyházmegyében, illetve van egy érdekes oklevél 1405-ből, egy Bereck prépost az, aki Zsigmond királynak a káplánja, és ő az, aki különböző kiváltságokat adományoz itt az egri egyházmegyében, tehát mondhatjuk azt, hogy az egyházmegyének az ügyeit ez a Bereck nevezetű prépost intézi az 1405-ös év környékén.
Szintén visszautalva ugye a korábbi kijelentésedre Péter atya, tehát hiába nem volt itthon Ludányi Tamás, hiába volt határon túl több országban menekültő, a Szentszék attól érvényesnek tartotta az ő pozícióját, na jó, de hát ez a végtelenségig nem volt tartható, és hát ugye a káptalan sem biztos, hogy ezt így sokáig tudta ezt az állapotot fenntartani, tehát hogy mondjuk mit szólt hozzá, vagy meddig lehetett tényleg ezt így fenntartani?
Látni fogjuk, hogy még tovább is, de a káptalan már 1405-ben érzékeli ezt a problémát, és utána aztán újabb és újabb kérelmek következnek, de végül is 1407-ben már a pápához fordulnak egyenesen, hogy valakit nevezzen ki az egyházmegye élére, hát legalább kormányzónak. És akkor itt 1407-ben az egri kérésnek megfelelően Stiborczi Stibor polocki kanonokot nevezik ki az egyház élére. Most pillanat, kedves hallgatók, nem ugyanaz a két személy, a rokonságban vannak egymással, tehát az erdélyi vajda Stiborczi Stibor rokona annak a polocki kanonoknak, akit viszont kineveznek most az egri egyházmegyének a kormányzójává. Tehát most két, egymás után két Stiborczi Stibor szól bele az egri egyházmegyének az életébe, ugye először a Zsigmond által kinevezett kormányzó, tehát az erdélyi vajda, és utána az egri kanonok kérésére a pápa egy lengyelországi kanonokot, ugye Polockból hozzát ide. Nem csak lengyelországi származású, hanem ugye neve alapján lengyelek is ezek a személyek, úgyhogy most megjelenik egy nemzetközi szál az Egri Egyházmegye élén. Tehát egyelőre ő még csak kormányzóként van itt az Egri Egyházmegyében, de ő az, aki ellátja azokat a feladatokat, amit a püspöknek kellene ellátni. Azonban az is érdekes, hogy a későbbiekben is, tehát a Szentszék továbbra is Ludányit tekinti érvényes püspöknek, ezért is csak egy ilyen helynököt neveznek ki, illetve a későbbiekben egy gualdói Andreas Benzis neveznek ki egy püspöki helynökké ide. Most egy érdekes személyiségről van szó, akinek ugye hát itt a javadalmazását meg kellett oldani, ugye az egri püspöki jövedelemből 40 aranyat kap, illetve ami még lényeges, hogy ez az illető, ez az Andreas Benzis maga is egy ilyen különleges személyiség, mert ő korábban is püspök volt, méghozzá Dalmáciában, Spalatóban, ami ugye a mai Split, azonban az ottaniek elűzték. Tehát mondhatjuk azt, hogy egy bukott püspök, aki azonban püspöké van szentelve, és akkor így hozzák át ide Egerbe, hogy itt végezzel a püspöki kormányzói feladatokat.
Tehát akkor most itt van ez a lengyel származású Polocki Stiborci Stibor, mint helynök.
Egy ideig,
tehát de akkor őt váltja az Andreas Benzis. Húha, hú de bonyolult ez a történet, még mi is nehezen tudjuk követni Péter atya, de remélem a hallgatóknak eléggé leegyszerűsítve mondjuk a dolgokat és tud hallani, tehát Andreas Benzis itt lesz egy darabig. Amúgy időközben engem érdekelne, hogy az érvényes egri püspök, aki külhonban tartózkodik, miután megtudja azt, hogy hát az ő székét azért csak betöltik, akkor őhez mit szól? Tudunk erről valamit? Azon kívül, hogy nem tud vele mit csinálni, de hát azért csak gondolom furcsája, hogy hoppá, elvették tőle a széket.
Hát egyelőre még nem vették el, tehát ezek a...
Tehát a helynök az mindenképp alatta áll ugye a püspöknek, igen.
Így van, ugye a helynök az a püspöknek a helyettese.
Igen, mint tehát, Tenyek Csaba egri érseknek, ugye a Ficek László atya, igen, igen.
Igen, ez azt jelenti, hogy az egri püspöki szék az továbbra is Ludárnyi Tamásé, csak mivel nincs helybe, ezért neveznek ki helyettük helynököt, egymás után helynököket, akik elvégzik azokat a feladatokat, amit a püspöknek kell. És ez így megy egészen 1410-ig.
Addig van itt Benzis?
1410-ig tekintik érvényes püspöknek Ludárnyi Tamást.
Tamás, mert akkor mi történik?
Mert akkor végül is bekövetkezik az, hogy Zsigmond király látja, hogy milyen állapotok vannak Magyarországon. Tehát nem ez az egyetlen olyan püspöki szék, amiben éppen nem tartózkodik püspök, hanem a birodalmában, vagy a magyar királyságban ebben az időben már 13 püspöki szék az, ami üres, ebből 5 Magyarországon, 8 pedig Dalmáciában található.
De mondjuk ezek a üres székek a menekülő püspökök.
Nem mindegyik volt elmenekült püspök, hát volt olyan, ahol egyszerűen kihalt a püspök, csak most éppen,
csak nem volt idő,
éppen ebben az állapotban most ennyi püspök hiányzott Magyarországról, illetve Dalmáciából. Uh-huh. Látjuk, hogy Dalmáciában több hiányzik, de az azért is van, mert Dalmáciában sokkal nagyobb a püspökségeknek a sűrűsége, mint Magyarországon, ugye, aminek a történelmi oka az, hogy ott nagyon ősi püspökségek vannak, még a római birodalom idején. Ből, ahol minden jelentősebb városnak saját püspöke van. Igen, így igen. Van, amiket most már azóta összevontak, tehát most már nincs annyi püspökség ott sem. De ebben az időben még sok püspök volt, és maga Zsigmond az, aki próbálja valamiképpen ezt a dolgot megoldani, hogy a pápához fordul, és érdekes az, hogy ugye közben azért nagy változás történt, hogy most 1410-ben vagyunk. 1410 az az év, amikor már az egyháznak 3 pápája van. Ugye korábban is már láttuk, hogy 1378-tól 2 pápája van. Ugye akikkel mi eddig foglalkoztunk, azok a római pápák voltak, azért, mert hogy a magyar királyság az hagyományosan a római pápának az engedelmességéhez tartozott. 1409 azonban ugye megint változást hozott, mert hogy akkor az avignoni és a római pápának a bíborosai közösen szerveztek egy zsinatot Pízába, ahol a két pápát letetnek nyilvánították, és a jelenlévő bíborosok választottak egy újat, 5. Sándort. És ezzel azonban nem oldották meg a kérdést, mert hogy a másik két pápa köszönte szépen jól volt, és a 5. Sándornak még miért püspöki székhely sem jutott, tehát nem tud hova menni, viszont meg is halt hamarosan, úgyhogy a következő évben 1410-ben megválasztják a saját bíborosai, ugye Baldassare Cossát, aki a 23. János nevet veszi föl, és Zsigmond 1410-ben hozzáfordul. Tehát itt egy váltás történt, hogy Zsigmond most már nem a római pápához fordul, ugye korábban a római pápákkal neki meggyűlt a baja, hiszen a például 9. Bonifác az nyíltan Zsigmond ellen foglalt állást. Igaz, hogy akkor már nem ő Rómában a pápa, hanem 12. Gergely, mert akkor is ő már a római pápákkal nem akar foglalkozni, hanem ezzel az új ággal, amit Pízai ágnak nevezünk, tehát ő 23. Jánoshoz küld követet azzal a kéréssel, hogy rendezzék már a magyarországi püspökség a helyzetét, többek között ugye az egri püspökségnek a betöltését is el kellene intézni. És így aztán ez a zsigmondi kérés, ugye, amit a pápához intéz, ez az, ami már most már érinti Ludányi Tamást, mert hogy Zsigmond határozottan azt kívánja, hogy az egri széket töltsék be. Na de akkor mit csináljanak Ludányi Tamással? A pápa ezt úgy oldotta meg, hogy Ludányi Tamást kinevezi egy kis korzikai egyházmegyének az élére, ami éppen üresedésben van, tehát neki adnak egy másik püspökséget, tehát jogilag azt mondhatjuk, hogy tulajdonképpen annyi történik, hogy áthelyezik.
Egyik, a földrajzi kérdés, igen.
Egyik püspöki székből áthelyezik egy másik püspöki székbe, tehát a püspöksége az továbbra is csorbítatlan, viszont hogyha áthelyezik egy másik püspöki székbe,
akkor már betölthető az egri püspöki szék.
Az egri püspöki szék megüresedett.
Viszont az, hogy az egri püspöki székbe akkor itt kikerült, hiszen ugye már többször utaltunk rá, hogy Ludányi Tamás nem először volt, tehát most akkor itt az első szakasz lezárult, egy új püspök kerül az egri székbe, de ez már csak a következő adásban derül ki.
A mai adásban Ludányi Tamás egri püspökről Budapéter atyával beszélgettünk. A riporter Klész Beáta volt.